tehát a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szinodalitás az az út, amelyet Isten elvár az egyháztól a harmadik évezredben, mondta 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon a bíborosoknak, és az első nap végé hozzátette. Érzem, hogy szükségem van arra, hogy számíthassak rátok. A pápa bíborosi tanácsadó testülete, a konzisztórium január 7-én és 8-án ülésezett a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, köztük Erdő Péter Esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. A rendkívüli konzisztórium első napjának végén a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta. A mintegy 170 résztvevő bíboros a szinodalitás és a misszió témái mellett döntött. Ahogy a pápa az első nap a beszédében elmondta, végleges szöveg nem várható, mivel a cél a kollegiális és szinodális stílus elsajátítása és gyakorlása, az együttműködés és valami új létrehozása. Az út ugyanolyan fontos, mint a végkifejlet, ismételte meg 14. Leó pápa záróbeszédében a 6. Pál teremben, ismét hangsúlyozva a kollegialitás tapasztalatának fontosságát annak érdekében, hogy közösen megértsük, mit akar a Szentlélek az egyháztól ma és holnap. Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót, írta az operatív törzs a táviratirodához csütörtökön megküldött közleményében. Mint írták, a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát, a rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet, írták. Ő egy hónapja 93 éves korában elhunyt, Kemény Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, Kemény Dénes édesapja, a magyar vízilabda legendás nevelőedzője. A hírt csütörtökön a közösségi oldalán tette közzé Kemény Dénes, kiemelve, hogy édesapja, aki csütörtökön lenne 94 éves, maga kérte családtagjait, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, és ez így is történt, és reméljük a továbbiakban is így lesz. Kemény Ferenc olimpiai és világbajnok vízilabdázók sokaságát nevelte ki. Együtt dolgozott többek között az 1975-76-os nagy generáció tagjaival, mint például Kásás Tamással, Biros Péterrel, Kis Gergellyel, akik később alapemberei voltak a 2000 és 2008 között három olimpiai aranyérmet nyert válogatottnak. Végül az időjárásról. Pénteken a kezdetben nagyrészt derült északkeleti-keleti ország részben is erősen megnövekszik a felhőzet. Nyugat felől egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati ország részben azonban, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadék tevékenység, nagyobb területen van esély intenzív ónos esőre. A déli délkeleti szélkeletire, északkeletire fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken mínusz 12 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Január 9-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap. Köszöntésem neked is, Uram, ma azon a sok találmányon keresztül, melyet az ember annak a tehetségnek köszön, mellyel te nem szűnsz meg őt elhalmozni. Ilyen értelemben köszöntöm a telefon, a rádió, a televízió, a közlekedés eszközeit, a nyomtatás találmányait. De hosszadalmas lenne itt felsorolni az összeset, most csak azokra akarok gondolni, melyek az emberek egymás közötti érintkezését segítik elő. Szeretett jó atyánk, köszönet neked végtelen értelmednek minden parányi kis szikrájáért, hiszen te ajándékozod meg mindezzel az emberi elmét. Téged dicsőítsen hát minden emberi alkotás. Bárcsak mindez hozzájárulna ahhoz, hogy téged mindenki mindinkább felfedezzen, megismerjen és szeressen. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól, ezúttal Líziői Szent Teréztől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Isten nem tetteink nagyságát értékeli, hanem azt a szeretetet, amely e tetteket irányítja. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Marcellek ünneplik névnapjukat. A név a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Márkus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű a név, ez esetben jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Marcell nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában most szíves figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben Gui Angélát, az Egyvérből vagyunk alapítvány alapítóját, vezetőjét kérdezzük a Biciklivel kortalanul programról. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. A folytatásban a közérdekű információké lesz a főszerep, hiszen hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról pedig péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a nap versét, amely ma ezúttal nem lesz más, mint Lackfi János Téli ringatózás című költeménye, melyet Dér Gabriella mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Julián vértanúról és Szent Bazilissa szűzről beszél nekünk. A folytatásban pedig még Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája is. Néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, kellemes ébredést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Kardos Zsófiát, a Miskolci Szent Ferenc Kórház orvosigazgató helyettesét, reumatológus szakfőorvosát kérdezi a csontritkulásról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
milyen tünetei vannak a csontritkulásos betegnek?
A csontritkulást típusosan némakornak nevezzük. Akkor vagyunk igazán ügyesek, hogyha a beteget még a tünetei előtt diagnosztizáljuk a csontritkulással, hiszen ez addig nem okoz tüneteket, amíg igazából csonttörésben nem következik.
Na de a beteg eljön, hogy önök mondjuk megvizsgálják, tehát tünet nélkül?
Vannak szűrővizsgálataink, szoktunk egészségügyi felvilágosításokat tartani. Igazából a házi orvos is gondolhat rá, hiszen nagyon olyan rizikó tényezők vannak, amikor látjuk azt, hogy a betegnek elkezd görbülni a háta, csökken a testmagassága, ha a családban csípőtáji törés, csontritkulás már volt az édesanyjánál, a nőgyógyászati műtét, a petefészek eltávolítása, a hormonhatásnak az elmaradása miatt, ezek mind-mind olyan rizikófaktorok, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ez a beteg fokozottabb rizikóval rendelkezik a csontritkulás szempontjából. Azok a betegek, akik úgy kerülnek hozzánk csontritkulás vizsgálatra, hogy már van egy törésük, az már ugye egy viszonylag elkésett terápia. Persze nagyon várjuk azokat a betegeket is, és szeretném is a rádióhallgatók körében is azt mondani, hogy ha valakinek volt egy csuklótáji törése, ami kis traumával következett be, tehát hogy igazából fiatal korában egy akkora trauma még nem okozott volna neki törést, akkor csuklótáji törés után is jelentkezzen, illetve csípőtáji törések után mindenképpen érdemes a csontritkulás vizsgálatot elvégezni, és akkor megfelelő terápiát indítunk a következő törésnek a megelőzésére, hiszen tudjuk azt, hogy ha valaki csípőtáji törést szenved, akkor annak a mortalitása, tehát a halálozási arány azért ott jelentősen emelkedett.
Nők vagy férfiak inkább, akik szenvednek ettől a csontritkulásos megbetegedéstől?
Évekig azt gondoltuk, hogy a csontritkulás az a nőknek a betegsége. Ennek szintén a hormonháztartásban keresendő a válasz. Olyan 25-30 éves korunkban érjük el a csúcs csonttömeget, mint férfiak, mint nők körében. A férfiaknál magasabb a csonttömeg. Tehát emiatt a nők egy alacsonyabb csonttömegről indulnak. És a menopauza környékén van egy jelentős csökkenés. Az ösztrogén hatásnak a megszűnése a csont anyagcserét úgy befolyásolja, hogy egy jelentősebb mennyiségű csonttömeg csökkenés következik be ott a menopauza környékén, de onnantól kezdve jellemzően mind a férfiaknál, mind a nőknél a csont építés is lassul, és emiatt a nőket és a férfiakat is érinti. Tehát a nőket korábban és általában súlyosabban, de nem hanyagolható el a férfiaknál sem a csontritkulás.
Mondta az imént, hogy ha valaki ide kerül önökhöz egy csuklótöréssel, és kiderül, hogy csontritkulása van, akkor megkezdik a terápiát. Milyen terápiát? Mi a gyógymód?
A gyógymód az alapja mindenképpen a kalcium és D-vitamin pótlás. Ugye az, hogy a csont tudjon miből építkezni, és akkor attól függően, hogy mit mérünk, van egy úgynevezett csontsűrűségvizsgáló gépünk, amivel konkrét eredmények alapján tudjuk megnézni, hogy valakinek milyen sűrű a csontja, illetve fel kell mérnünk azt, hogy vannak-e törései. Ugye a csukló és csípőtáji törésre a beteg emlékszik, hiszen az nagyon fáj és nagy deformitással, mozgáskorlátozottsággal jár, de például feltétlenül vizsgálnunk kell a háti és a deréktáji gerincet, hiszen ott például a csigolyák szépen lassan annyira csökkenhet a magasságuk, amit már kompressziós törésnek nevezünk, és ezt a betegnél akár teljesen tünetmentesen, panaszok nélkül is bekövetkezhet. És ugye emiatt utána bekategorizáljuk a beteget, hogy volt-e már törése, milyen törése volt, és milyen a jelenlegi csontsűrűsége, és ennek megfelelően tudunk neki választani terápiát. A terápia alapja tehát a kalcium és D-vitamin pótlás, és akkor, hogyha ez nem elegendő, akkor tudunk olyan terápiát adni, ami a csontbontást lassítja, és ezáltal a saját csontképzés egy kis előnyhöz juthat, de ha valakinek nagyon súlyos típusú csontritkulása van, akkor csontépítő terápiát is tudunk adni, ez szigorú követelményekhez kötött, mert ezek már viszonylag drága terápiák.
Időskorban is van remény arra, hogy vissza lehet fordítani, vagy lassítani a folyamatot?
Persze, mindenképpen. Hát a csontritkulás azért azt mondjuk, hogy valamennyire az idősek betegsége, tehát azért mondom, hogy menopauza környéke után kezdődik, tehát viszonylag idősebb populáció, de igen, tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy ki meddig él, úgyhogy érdemes az időseket is kezelni, hiszen van olyan, aki 80 éves kora után a csonttörések miatt kerülhet ágyhoz kötötté, vagy szorul ellátásra.
Akinek csontritkulása van, megvan-e tiltva neki a mozgás, vagy mondjuk a gyógytorna az éppen az, hogy segítség?
Nem, kifejezett előírás a rendszeres mozgás. Tehát például azt tudjuk, hogy ha valakit kilőnek az űrbe, és nem hat rá a gravitáció, akkor annak csontritkulása lesz. Ezért azt szoktuk mondani a betegeknek, hogy ha már csak függőleges helyzetbe hozzák magukat, és naponta 45 percet sétálnak, már azzal jelentősen tesznek a csontritkulás ellen. Az izommunka az mindenképpen, a csontokon tapadnak az izmaink, és hogyha használjuk az izmokat, az egy erősítő jelzés a csontoknak. Úgyhogy a rendszeresen végzett tornát, bármilyen testmozgást, nyilván ez is személyfüggő, minden betegnél az ő saját aktivitásához és lehetőségeihez képest a tornát, mozgást az egyik elsőrendű terápia, még talán lehet, hogy fontosabb, mint a kálcium és D-vitamin pótlás.
És már csak egyetlen kérdés, hogy megelőzhető-e a csontritkulás? Tehát fiatalkorban mit tehetünk azért, hogy ne legyen a későbbiekben ilyen problémánk?
A csontritkulásnak vannak befolyásolható és nem befolyásolható rizikófaktorai, hát itt nyilván a befolyásolható rizikófaktorokat kell akkor minimalizálnunk. Amit mondtam is, hogy fiatalkorban alakul ki a csúcscsonttömegünk, minél nagyobb az a csúcscsonttömeg, ami elkezd fogyni, annál inkább ritkább lesz a csontritkulásnak a kialakulása. Ehhez a fiatalkorban végzett rendszeres fizikai aktivitás, a sport, a megfelelő táplálkozás, az, hogyha nem dohányzunk, nem fogyasztunk alkoholt, a kálcium D-vitamin szintünket megfelelően tartjuk, ez mindenképpen hozzájárul. Nők esetén a terhességvállalás segít, hiszen ott is egy hormonális hatás, kedvező hatás van, tehát, hogy akinek nem születik gyermeke, vagy nem volt soha terhes, az is szintén egy ilyen veszélyeztetebb populációhoz tartozik, tehát itt is csak a mozgással a legfontosabb az, amivel későbbi csontritkulást is megelőzhetjük.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Kardos Zsófiát, a Miskolci Szent Ferenc Kórház orvosigazgató helyettesét, reumatológus szakfőorvosát kérdezte a csontritkulásról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Gödöllő belterületén az állomásúti gyalogátkelő helyett korszerűsítik. A 29-es és a 30-as kilométer között útszűkület mellett kell elhaladni. A 4-es főúton Debrecenben a Szoboszlói út és az Erzsébet utca csomópontját átépítik. A 223-as kilométernél minden irányban sávzárásra kell készülni. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, de a teljes lezárás megszűnt. A munkát mindkét irányban útszűkület mellett folytatják. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegillongig burkolat felújítási munkák folynak. A 35-ös és a 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A Sajón, Gilincs és Sajószöget között a komp továbbra sem üzemel. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz január 10-én szombaton 22 órától január 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit, erőben, egészségben a szeretteim. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem a várható időjárásról. Szervusz András, szép jó reggelt kívánok neked!
Szép jó reggelt kívánok!
Ha már időjárás előrejelzés, akkor természetesen ezen igazi télies napokban milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán?
Hát téliesre. Nagyon jól megfogalmaztad, igen. Hát valóban nem kicsit téliesre fordult az időjárásunk, és hát a folytatásban bizony megmutatja, hogy is mondjam, a fogafehérjét az idő. A hét eddig arról szólt, hogy leesett egy elég jelentős mennyiségű hó szinte az egész országba. Most pedig a szibíriai légtömegek segítségével ez a hó gondoskodik róla, hogy meg is maradjon. Szóval hát úgy tűnik, hogy nagyon kemény hajnali fagyokra fogunk ébredni, mint ahogy ma reggel is arra ébredtünk, és a napközben sem fogja, még csak meg se közelíteni a nulla fokot a hüvelyszála, tehát igazi kemény hidegek következnek, ez lesz leginkább jellemző a következő időszakra.
Csúcshőmérsékletek tekintetében milyen hőmérsékleteket említhetünk?
Hát olyan mínusz 6, mínusz 4 maximum, ez attól függ, hogy mennyire vagyunk fagyzugos területeken.
És a derült tájakon pedig jóval hidegebb is lehet ennél.
Hát a hajnali órákban mindenképp ezek ugye a csúcshőmérsékletek, amikről beszéltünk.
Mindenkiben felmerül a kérdés, jogosan, főleg akik nagyon sokat közlekednek, lesz-e még jelentős mennyiségű havazás a következő napokban?
Hát a belátható idő belül jelentős mennyiségre nem számítunk, kisebb hószálingózás előfordulhat, de jelentős mennyiségű havazásra már nem számítunk.
Azonban a hóátfúvások azért még mindig aktuálisak.
Hát a hóátfúvások előfordulhatnak bizony, mert ugye ez a minél hidegebb van, annál inkább porózussá válik a hó, és annál könnyebben tudja vinni a szél, tehát valóban az arra érzékeny területeken, amikor föltámad a szél, akkor számíthatunk hóátfúvásokra is.
Talán magától érthetődő a kérdés, de mégis felteszem, ezekben a napokban igazi hidegfronti hatás érvényesül?
Nem is annyira magától érdeklődő ez, mert a front hatás az nem feltétlenül egyenlő magával a hőmérséklettel. Hát most jelenleg igen, a hidegfronti hatás érvényes, de későbbiekben valószínűleg attól, hogy hideg marad a levegő, az még nem azt jelenti, hogy maga a front hatás is az, hiszen éppen légtömeg, a csere légtömegváltozás, hogyha nincs a térségünkben, akkor éppen front hatás sincsen.
Végül összefoglalva, akkor mit mondhatunk el a várható időjárással kapcsolatosan?
Igazi kemény hideg télies idő lesz.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
Viszont kívánom, minden jót, viszont hallásra.
A napverse. Lackfi János, téli ringatózás. Jég pendül, talp roppan, ág recsen, tarlottan. Hó, hó, hó mindenhol, hullongó hintőpor. Fűmagnak szendergés, állatnak hempergés. Hó, 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 ragasztó, lábat megakasztó, kezet megfagyasztó, felhőző, ravasz hó.
Lackfi János téli ringatózás című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Lackfi János József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós. Budapesten született 1971-ben. Szülei Mezei Katalin és Oláh János író, költő. Publikálása kezdetekkor vette fel a Lackfi nevet, hogy apjával össze ne tévesszék. 1985 és 89 között a Táncsics Mihály gimnázium diákja volt. Első publikációja ebben az időszakban 1987-ben jelent meg. Az ELTE bölcsészettudományi karának magyar-francia szakán szerzett diplomát 1996-ban, majd az ELTE-n a magyar irodalomtörténet tanszéken doktorált. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem francia tanszékének adjunktusa 1996-tól. A kreatív írás program egyik vezető oktatója is ő, Vörös István mellett. 1999 óta a Nagyvilág című folyóirat, 2000-től pedig a doc.hu internetes folyóirat egyik alapító szerkesztője. A Magyar Írószövetség és a JAK tagja, valamint a Magyar Pen Klub titkára. Irodalmi tevékenysége mellett fényképei a Kalligram, a Kortárs és a Liget című folyóiratokban jelentek meg. Párok című első önálló kiállítása Kaposvárott, Pilis Csabán, majd Budapesten az Írószövetség klubjában volt látható.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa megnyitotta a rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Azért vagyok itt, hogy meghallgassalak benneteket, tanuljunk meg együtt dolgozni. Leó pápa szent misét mutatott be a bíborosokkal. A konzisztórium egy hitközösség, nem szakértői csapat. Küldetés. Sajgó Balázs atya elmélkedése urunk megkeresztelkedése ünnepére.
XIV. Leó megnyitotta a konzisztóriumot. Azért vagyok itt, hogy meghallgassalak benneteket. Tanuljunk meg együtt dolgozni. Leó pápa beszéde indította el a bíborosi kollégium tagjai vatikáni találkozójának munkafolyamatát. A pápa a szinodalitást jelölte ki, mint utat, amelyet Isten kér a harmadik évezred egyházától, és egységre hívott, amely vonz, miközben a megosztottság szétforgácsol. Azért vagyok itt, hogy meghallgassalak benneteket. Leó pápa szerdán megnyitotta az általa a Vatikánban összehívott rendkívüli konzisztóriumot január 7-ére és 8-ára csütörtökre. A munkafolyamat módszertanaként a meghallgatást jelölte ki, amelyet a püspöki szinódus két közgyűlésén 2023-ban és 2024-ben alkalmaztak. Nem egy szöveget kell alkotnunk a végére, hanem olyan beszélgetést kell folytatnunk, amely az egész egyház küldetéséért végzett szolgálatomat segíti, hangsúlyozta a pápa megnyitó beszédében a szinódusi aulában, ahol a bíborosi kollégium tagjainak nagy része összegyűlt. Minden ilyen pillanat alkalom arra, hogy elmélyítsük a szinodalitás iránti közös elismerésünket, húzta alá a pápa. A szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, állapította meg a Szent Atya. Ez az együtt töltött másfél nap jövőbeli útunk előképe lesz. Még abból is, ahogyan megtanulunk együtt dolgozni testvériséggel és őszinte barátsággal, valami új kezdődhet, ami a jelent és a jövőt is játékba hozza. A pápa megismételte a bíborosoknak e fontos alkalom természetét és céljait. Ez a szeretett közösség és a testvériség, az elmélkedés és a megosztás pillanata, amelynek célja, hogy támogassa és tanácsot adjon a pápának az egyetemes egyház kormányzásának nehéz felelősségében. A közös reflexió 4 témára összpontosít. Mindenekelőtt az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítás, amely Ferenc pápa pápaságának útiterve, és ezért az egyház küldetése a mai világban. Majd a Predicate Evangelium, apostoli konstitúció, vagyis a szentszék szolgálata, különösen a részegyházak felé. Továbbá a szinódus és a szinodalitás, az együttműködés eszköze és stílusa, és a liturgia a keresztény élet forrása és csúcsa. Az idő korlátozottsága okán és a valódi mélyreható elemzés ösztönzése érdekében ezek közül a témák közül csak kettővel foglalkoznak kiemelten. A témák kiválasztásában közreműködnek a 20 csoportra osztott bíborosok, de mivel a kúriában dolgozóktól és a Rómában élőktől könnyebben tudok tanácsot kérni, a helyi egyházakból érkező 9 csoport ad beszámolót, hangsúlyozta a pápa. A kiválasztott témákat egy fő kérdésből kiindulva vizsgálják meg alaposan. A következő 1-2 év útját illetően mire figyeljen, és milyen prioritások irányíthatják a Szentatya és a Kúria fellépését a kérdésben. Maga a pápa tisztázta a konzisztórium eljárásmódját. Hallgassátok meg mindenki gondolatát, szívét és lelkét, hallgassátok meg egymást, csak a lényeget fejtsétek ki, és nagyon röviden, hogy mindenki beszélhessen. Non multa, sed multum, mondta, az okori rómaiakat idézve, vagyis nem sokfélét, hanem egyből sokat, lényegeset, mélyen elvégezni, amely egy Pliniushoz köthető mondás. Továbbá 14. Leó hangsúlyozta, hogy a jövőben is ez a kölcsönös meghallgatás, a Szentlélek vezetésének keresése és az együttjárás stílusa nagy segítséget jelent majd a rám bízott péteri szolgálatban. 14. Leó ezután a Lumen Gentiumra, a II. Vatikáni Zsinat konstitúciójára hivatkozva kiemelte, hogy az Úr világosságának látása lehetővé teszi minden nép számára, hogy a világ sötétségében eligazodjon. Ez egy olyan látásmód, amely Szent 6. Pál és Szent 2. János Pál pápaságában fejeződött ki, és amelyet 16. Benedek és Ferenc pápa is magáévá tett és újra indított, egyetlen szóban összefoglalva, vonzás. 14. Leó emlékeztetett Benedek pápára, aki ezt tette a 2007-ben a brazíliai Aparecidában tartott konferencián elhangzott nyitóbeszédében, amikor megfogalmazta a híres mondatát: az egyház nem térít, inkább a vonzás által fejlődik. Ferenc pápa tökéletesen egyetértett ezzel a megközelítéssel, és többször is megismételte különböző kontextusokban. Most 14. Leó is átveszi ezt a megközelítést, és megosztja a bíborosokkal, elmagyarázva továbbra is 16. Benedek ihletésére, hogy az erő, amely ennek a vonzásnak a mozgását irányítja, a káris, az agapé, Isten szeretete, amely Krisztusban megtestesült, és amelyet az egyháznak adott. Valójában nem az egyház vonz, hanem Krisztus, és ha egy keresztény vagy egy egyházi közösség vonz, az azért van, mert ezen a csatornán jön a szeretet éltető ereje, amely a megváltó szívéből fakad, állapította meg Leó pápa. Ebben az értelemben jelentős, hogy Ferenc pápa az Evangelii Gaudiummal kezdte pápaságát, az evangélium hirdetéséről szólva a mai világban, és a Dilexit Nossal zárta, Krisztus szívének isteni és emberi szeretetéről szólva. Az egység vonz, a megosztottság szétforgácsol, hangsúlyozta Leó pápa. Azt hiszem, a fizika is megerősíti ezt, mind a mikrokozmoszban, mind a makrokozmoszban. Ezért ahhoz, hogy valóban missziós egyház legyünk, amely képes tanúságot tenni Krisztus szeretetének vonzó erejéről, először a gyakorlatba kell ültetnünk parancsát. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ez tehát 14. Leó pápa első konzisztóriumának és a kollegialitás útjának kiinduló pontja. Nagyon sokszínű csoport vagyunk, amelyet sokféle háttér, kultúra, egyházi és társadalmi hagyomány, oktatási és tudományos háttér, lelkipásztori tapasztalat és természetesen személyes tulajdonságok és vonások gazdagítanak, állapította meg a pápa. Először is arra kaptunk hivatást, hogy megismerjük egymást és párbeszédet folytassunk, hogy együtt tudjunk működni az egyház szolgálatában. Remélem, hogy növekedhetünk a szeretet közösségben, hogy felkínálhassuk a kollegialitás modelljét, zárt a beszédét Leó pápa első konzisztóriumának megnyitóján.
Leó pápa homiliája. A konzisztórium hitközösség, nem szakértői csapat. 14. Leó pápa csütörtökön reggel szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában a rendkívüli konzisztóriumra összehívott bíborosok koncelebrálásával. Ebben a kegyelmi időben azért gyűltek össze, hogy imádkozzanak, meghallgassák egymást, és alázatos szívvel az Úr elé tárják terveiket és törekvéseiket, Isten népe javát keresve.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio.
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Erre buzdít minket a liturgia, mialatt a rendkívüli konzisztórium kegyelmi pillanatát ünnepeljük, melyben kifejeződik egységünk az egyház szolgálatában, kezdte homiliáját a pápa. A konzisztórium szó összejövetelt jelent, a konzisztere igéből eredeztetve, ami azt jelenti megállni. Valóban, most valamennyien megálltunk, hogy itt legyünk. Fölfüggesztettük egy időre tevékenységünket, és lemondtunk akár fontos elfoglaltságokról is, hogy összejöjjünk, és elgondolkodjunk arról, amit az Úr kér tőlünk népe javára.
Questo è già in sé un gesto molto significativo, profetico.
Ez már önmagában egy jelentős, profétai gesztus, főként a mai rohanó társadalmi közegben, amelyben élünk. Arra emlékeztet minket, hogy életünk minden szakaszában fontos megállni, imádkozni, meghallgatni, elgondolkodni, és így újra a célra összpontosítani minden erőnkkel. Nem azért vagyunk itt, hogy személyesen vagy csoportosan agendákat, napirendi pontokat találjunk ki, hanem azért, hogy terveinket és törekvéseinket egy olyan megkülönböztetés mérlegére tegyük, mely meghalad minket, és ami csak az Úrtól jöhet. Ezért fontos, hogy most az Eukarisztiában minden vágyunkat és gondolatunkat az oltárra helyezzük, életünk ajándékával együtt, felajánlva az Atyának, egyesülve Krisztus áldozatában, hogy megtisztítva, megvilágosítva és átalakítva kapjuk vissza a kegyelem által egyetlen kenyérben. Csak így tudjuk valóban meghallgatni az ő hangját, befogadva az ajándékban, amelyet egymás számára jelentünk. Ezért gyűltünk össze. Leó pápa így folytatta homiliáját.
Il nostro collegio, pur ricco di tante competenze e doti notevoli.
A bíborosi kollégium, bár sok szakértelemmel és figyelemre méltó adottságokkal rendelkezik, elsősorban mégsem egy szakértői csapat hivatott lenni, hanem egy hitközösség, amelyben mindenki a maga kapott adományait felajánlja Istennek, hogy tőle visszakapva a gondviselés szerint a legtöbb gyümölcsöt teremje. Másfelől pedig Isten szeretete, melynek tanítványai és apostolai vagyunk, szent háromságos, kapcsolati szeretet. Ennek a szeretet közösségnek a lelkiségéből merít Krisztus jegyese, ebben él, és ennek akar otthona és iskolája lenni, mint ahogy azt Szent II. János Pál pápa a harmadik évezred elején megállapította Novo Millennio Ineunte kezdetű apostoli levelében. A mi megállásunk, utalt a konzisztóriumra a pápa, mindenekelőtt a szeretet nagy gesztusa, Isten, az egyház és minden ember felé, amellyel hagyjuk, hogy a lélek alakítson minket. Elsősorban az imában és a csöndben, majd egymás szemébe nézve, meghallgatva a másikat, és a megosztáson keresztül szólva azok nevében, akiket az Úr lelkipásztori gondjainkra bízott a világ legkülönbözőbb részein. Ezt a gesztust alázatos és nagylelkű szívvel kell megélnünk, tudatában annak, hogy a kegyelem miatt vagyunk itt, és hogy mindent, amit kaptunk, adományként és tehetségként kamatoztatnunk kell. Nagy Szent Leó tanítására utalva a pápa összefogásra buzdította a bíborosokat. Krisztus misztikus testeként működjenek együtt mindenki javára, méltósággal és teljesen megélve szolgálatukat a lélek vezetésével. Az egyház 2000 éve ezt a misztériumot testesíti meg a maga sokrétű szépségében. A konzisztóriumi összejövetel is erről tanúskodik, hiszen sok helyről érkeztek különböző életkorú bíborosok, akiket a kegyelem és a hit egysége köt össze, és tesz egymás testvéreivé. A jóra és békére éhező emberiség nagy tömege előtt mi is úgy érezhetjük magunkat, mint az apostolok, hogy nem vagyunk képesek ellátni őket, nincsenek meg hozzá az eszközeink. Jézus azonban ma is azt kérdi tőlünk, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! És ezt együtt tehetjük. Nem fogunk tudni mindig azonnal megoldást találni a problémákra, amelyekkel szembe kell néznünk. Azonban mindenhol és minden körülmények között segíthetünk egymásnak, és főleg segíthetünk a pápának, hogy megtalálja az 5 kenyeret és a 2 halat, amit a gondviselés sosem tagad meg segítséget kérő gyermekeitől, hogy senki ne nélkülözzön. Leó pápa köszönetet mondott a bíborosok szolgálatáért, amelyet az egyház javára végeznek, és a felelősségért, amelyben osztoznak Péter utódával. Végül a konzisztórium megbeszéléseit és küldetésüket az Úrra bízta. Küldetés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk megkeresztelkedése ünnepére.
Jézus rejtett életéről nem olvasunk az evangéliumokban. Vannak feltételezések, hogy hol járt és mit tett a gyermekévek után. Különböző források beszélnek róla, amelyeket aztán túlszínez az emberi fantázia is, de nem ez a lényeg. A lényeg pontosan a rejtettsége. Jézus soha nem dicsekszik azzal, hogy hol tanult, hány diplomát szerzett és milyen képzéseken vett részt, mert nem ez a lényeg. Azzal az Istennel ismerkedik, aki maga is rejtőző Isten. Isten nem azért rejtőző, mert el akar bújni előlem, hanem azért, hogy mindig tovább keressem. S ha keresésem őszinte és igazi, akkor mindig van gondja arra, hogy megmutasson valamit magából. Amíg Jézusban is nem születik meg a belső bizonyosság, rengeteg lelki, szellemi, fizikai munka és imádság által addig nem indul el. Folyamatosan ő vele él és ismerkedik emberként, míg aztán a pusztai kemény bőjt után előlép rejtettségéből, és megkeresztelkedésekor hallja a hangot. Te vagy az én szeretett fiam, benned teli kedvem. Ez adja a nyitányt küldetéséhez. Amíg én is valamit nem tapasztalok meg személyesen ő belőle, addig másokat idézek, és mások ismerete alapján beszélek Istenről is. Ez egy ideig rendben is van, csak nem szabad elhitetnem magammal, hogy az Istenről igazi tudással rendelkezem. Ez még nem az igazi, csak az utánzat. S az utánzattal sem lenne baj, ha az eredetiségre törekszik. Az önmagában nem baj, ha másokat idézek, de a keresztény embernek nem másokat kell lemásolnia, hanem önmagát kell fejlesztenie Istenben és Istennel. El kell érnie oda, hogy Istenből merít. Ezt pedig nem tudja megtenni önerőből, a Szentlélekkel való megkeresztelkedés nélkül. Igen, mert a keresztelő János féle keresség csak vég nélküli és erőltetett küzdelem a bűn ellen. De a Jézus által megmutatott Szentlélek keresség az igazi, mert nem csak a bűn ellen harcolok, hanem Istenben élek és nem valami ellen. Nem a rossz ellen élek, hanem a jó mellett. Teljesen más a hangsúly. Ezt pedig akkor tudom jól és hitelesen képviselni, ha felidézem én is a hangot. Te vagy az én szeretett gyermekem. Ha pedig Isten gyermeke vagyok, akkor ő belőle vagyok, és ez a tudat megváltoztatja az életemet. Már nem kell erőltetnem semmit, csak engednem, hogy vele és általa éljek. És akkor másokra is úgy nézek, s másokat is úgy segítek, hogy felismerjék Istenhez tartozásukat, és keresztényként éljenek. Akár szavak nélkül is. A keresség felvételekor én is küldetést kaptam, hogy ezt az örömhírt adjam tovább. A szeretet lelke egy lángot adott, amelyet tovább kell adnom, hogy másoknak is világítson, másokat is melegítsen. A mennyei atya szózata nekem is felcsendült, és helyettem válaszoltak szüleim és keresztszüleim. A szózat lényege ez. A mennyei atya teremtett, mert akart. Ha nem akart volna, nem lennék ezen a világon, éppen ezért kell keresnem életem értelmét, még akkor is, ha történetesen nem látom most azt. Istennek mindenki szerette gyermeke. Ha szüleim nem is akartak kifejezetten, és ez sajnos életre szóló nyomot hagy sok ember életében, akkor sem véletlen az itt létem. Egyszeri vagyok, és kicserélhetetlen. A keresség ennek a ténynek az elfogadása. Elfogadom, hogy az övé vagyok. Van erőm. Fel vagyok hatalmazva, vértezve Isten szent lelkével, a tűzzel, aki hevít. Ha ez nem válik tudatossá bennem, nem csoda, ha a környezetemben élők kedve is elmegy a középszerűen megélt kereszténységtől. Ha szavaimmal nem is, de tetteimmel még inkább mutassam meg, mondjam el embertársaimnak, a mennyei atya gyermeke vagy, mert ő akart téged, s ez most sincs másképp. Egyszeri vagy, és kicserélhetetlen.
Küldetés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk megkeresztelkedése ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A viharos tó képe, amiről a mai evangéliumban olvasunk, az emberi élet tükre, küszködés, ellenszél, kimerültség, félelem, s remélhetőleg megnyugvás a végére. Ezt a lelki vihart újra és újra átéljük. A tanítványok Jézus parancsára indultak el, mégis bajba kerültek. Ez is megmutatja, hogy a hűség, az engedelmesség nem mentesít minket a szenvedésektől, sőt, néha épp az engedelmesség vezet próbatételekhez. Jézus azonban nem hagyja el övéit, miközben ők a hullámokkal küzdenek, ő imádkozik értük. A hegyen, csendben, az Atya jelenlétében, szívében hordozza övéit. Isten nem közömbös a küzdelmeink iránt, látja, tudja, és a szükséges idejében elindul felénk. A vízeljárás nem csupán egy rendkívüli csoda Jézus részéről, hanem jel. A mi Urunk nem csak a testi táplálékról gondoskodik, miként tette ezt a kenyerek és halak megszaporításával, hanem úrrá lesz félelmeinken, megmutatja, hogy velünk van a veszélyhelyzetekben is. Olykor talán hajlamosak vagyunk kísértetnek látni őt, amikor életünk sötétsége közepette érkezik, egészen váratlanul másként, mint ahogyan elképzeltük, reméltük. Bátorság, én vagyok, ne féljetek, hangzik Jézus bátorítása. Aki közeledik, nem más, mint az örökké való Isten. Ha befogadjuk őt életünk bárkájába, lecsillapodik a szél, talán nem kívül, de belül biztosan. A lelki béke akkor kezdődik, amikor felismerjük, Jézus velünk van, és nem hagy magunkra a viharban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 59-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, az Isteni Gyermeket kezdő sorral. Az ének első, harmadik és negyedik verszakait énekeljük, majd ezt követően a Szent vagy Uram énekeskönyv 18-as számú énekek következik, az Igen megtestesült Názáretben. Ez az ének így kezdődik, és a 29-es számú éneket is elénekeljük, ó gyönyörű szép, titokzatos éj kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 595-ös számú énekének éneklésével, amely így kezdődik, ragyogtasd fel arcodat. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 59-es, a Szent vagy Uram énekeskönyv 18-as és 29-es, valamint az Éneklőegyház 595-ös számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.